Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője Nagybodó Tibor. A keresztények erkölcsi világképének középpontjában az ember kiválasztottságának hite és a kegyelem mindenhatóságába vetett reménysége áll. Ezen az alapon bontakozhatott ki a sajátos európai etikai gondolkodás. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a sajátos európai etikai gondolkodás alapelve nem más, mint a lelkiismeret szabadsága. De vajon mi rombolja legjobban a hitünket, a magyarságunkat és az európaiságunkat? Egy héttel ezelőtt elmondtuk, hogy nem célunk tárgyalni a posztmodern társadalomra vonatkozó problémakör kérdéseit részleteiben, azonban nem is hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a kritikai szempontokat sem. Mai témánk hit, magyarság, európaiság. És most köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Csáky Károly nyugalmazott református lelkipásztor közírót. Tiszteletes úr, békesség Istentől, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Békesség Istentől. A magam részéről is köszöntöm a hallgatókat, valamint a Rádió Összhang című rovatának szerkesztőjét, Nagybodó Tibort, munkatársaival együtt. Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésbe, engedje meg, szerkesztő úr, hogy összefoglalhassam röviden, miről volt szó eddig. A Lilium a tövisek között című munkámnak ennek az alapján az 1994-ben induló református kollégium kezdeti kálváriájáról, meg az általános és iskolai hitoktatás mindennapi életünket meghatározó kérdéseiről beszélgettünk. Ismételten hangsúlyoznám, hogy mind a Lilium, mind a tövisek jelképek. A Lilium az élni akaró református kollégiumot, míg a tövisek az akadályokat, gáncsoskodó erőket jelképezik. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az iskolákban megújuló hitoktatás az az élni akaró Lilium, melyet a régi ateista rendszerből maradt egyes erők igyekeztek megtaposni, elfojítani. Azért fogalmaztam múlt időben, mert hála Istennek ez a tendencia a múlté. Ma már nyugodtan beszélhetünk arról, hogy minden iskolában helye van a hitoktatásnak. Az is megható és megnyugtató, hogy a lelkipásztorok mellett vannak hitoktatók, akik felkészülten segítik a vallásos nevelést. Mint már korábban említettem, sok-sok bibliai tanítás révén ismeretanyagra tesznek szert, de ez nem elég. A tudása fontos, mint alap, amire építeni lehet, de a kísértések legyőzésére azért a tudás erőt nem biztosít. Nap mint nap látjuk, hogy minden felől támadás ér bennünket. Hol kecsegtető csábítások, hol fenyegető veszélyek, csalódások, hol meg házasságot és társadalmi közösséget romboló genderizmus, meg szivárványos összevisszaság támadja az egészséges emberi életet. Látnunk kell ezeket a veszélyeket. Ugyanakkor fel kell vérteznünk magunkat, ha nem akarunk ezek rabjaivá lenni. Megmaradni csak biztos alapon lehet. Ezért nem közömbös nekünk, és gondolom másnak sem, ezeket a kérdéseket állandóan felszínen tartani, és nem csak beszélnünk erről, hanem mindent meg kell tennünk, hogy ifjaink meg ne hátráljanak, hogy tántoríthatatlanul álljanak minden beteges és természetes életet megcsúfoló izmusok elutasításában.
Köszönjük az emlékeztetőt. Csáky úr, mai témánk tehát hit, magyarság, európaiság. Ön szerint mi rombolja leginkább a hitünket?
amikor e három kifejezést hallom, eszembe jut az ősi református kollégium rektorának, Laskói Csókás Péternek 1580-ban megfogalmazott nevelői célkitűzése. Ő fogalmazott így: hit, magyarság, európaiaság. Mit tartalmaz ma ez az iskolai nevelésben ez a három kifejezés? Vegyük sorra. A hit kérdéséről már beszéltünk. Volt szó arról, hogy a hitet ugyan nem lehet tanítani, de a hitnek alapját, mint Biblia ismeretet, a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot minden gyermek lelkébe le kell fektetni. Az majd később dől el, hogy erre az alapra kíván-e majd ráépíteni, illetve ráépülni vagy sem. Pál apostol azt mondja: én, mint építő mester, alapot vetettem. Vigyázzon mindenki, hogyan épít rá. Ezt az alapot el lehet vetni, mint ahogy a zsidó farizeusok is tették, akik azt mondták a Jézus Krisztus haláláról, hogy az bolondság. De lehet ráépíteni, lehet az életünk fundamentuma. Azt mondja Jézus: aki hallja én tőleme beszédeket és ráépít, azaz megtartja azokat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És amikor jött a vihar és beleütközött abba a házba, nem dőlt össze. Ha valaki valóban rá tud épülni a hit által biztosított alapra, az nem elveszett ember. Ugyanez igaz a nemzetre is. Magyarság. Erre nevelni ifjainkat nem nacionalizmus. Ezzel soha ne vádoljanak bennünket. Minden népnek kötelessége nemzeti öntudatra nevelni gyermekeit. Minden magyar iskola, bárhol legyen a világon, köteles saját értékeinket beplantálni a gyermeki szívekbe, mert vannak kincseink, nyelvünk gazdagsága, tudományos eredményeink, matematikusaink, Nobel-díjasaink, tehetséges sportolóink, történelmi nagyjaink bátor kiállásai, megvívott csaták győzelmei, mind-mind nemzeti büszkeségünk. De még legyőzöttekként sem adtuk fel soha, mert elődeink kősziklára építették nemzetünket. Ismerve történelmünket, elmondhatjuk, hogy két lábon állunk ebben a világban. Egyik a hitünk, a másik a magyarságunk. Úgy is mondhatnánk, kettős gyökérrel kapaszkodunk Erdély földjébe. És ha csak az egyik is sérül, megtántorodunk, de ha mind a kettő, már ki sem kell tépjenek, elsodor a vihar. Európaiság. Etéren is élvonalban vagyunk. Már 460 évvel ezelőtt ezzel a céllal indult a nevelés itt Marosvásárhelyen. És biztos vagyok abban, hogy máshol is. Elődeink kitaposták az útját az európaiságnak. Nekünk csak tovább kell haladnunk ezen az úton, de nem ide-oda tántorogva a természet ellenes ideológiák felé, aminek semmi köze az európaisághoz. Nem ingoványos talaj biztosít jövendőt számunkra, hanem csak az egyetlen kősziklán való megállás, ami a hitünk alapja. Mit látunk ma Európában és a nagyvilágban? Folyik egy nagy rombolás. Az ember rombolja a természetet, a levegőt, erdőket, vizeket, magát, a föld kerekségét. Rombolja az emberi munka alkotásait, kultúrkincseket, épületeket, műalkotások százait, ezreit, és rombolja a szellemi kincseket, vallási értékeket, hitet, reményt, szeretetet, lelki közösségeket, templomokat, egy szóval mindent, amit elődeink megépítettek. De már az is rombolás, ha az ember nem tesz semmit. Ha közömbös a már meglévő lelki és anyagi értékek megőrzésében. Ez a rombolás olyan, mint a COVID vírus. Ha nem teszünk ellene, fájdalmassá teszi, kiüresíti a családi otthonokat, tönkreteszi magát az életet. Nagyon időszerű minden rombolást megállítani. Nagyon nagy szükség van arra, hogy iskolák, családok közösen, keresztény hitre alapozva értékőrzők legyenek. A ma értékeiért mi felnőttek vagyunk a felelősök. A holnap felelősei a ma ifjúsága, akik igazi értékőrzőkké csak akkor válhatnak, ha mi mellettünk vagyunk, ha nem hagyjuk őket magukra. Nagy szükség van ezért az iskola és a szülők kapcsolatára.
Lelkész úr, milyen ma a hitoktatás és a szülők viszonya?
Ez a viszony nem más, mint közös felelősség. Ezt a felelősséget meg kell osztanunk. A nevelés terén olyan felelősség nehezedik ránk, melyet nem vállalhat csak az iskola. Felelősséget hordoz az a közösség, ahonnan érkezik a tanuló, maga a család, melyben a legelső lelki impulzusokat kapja minden gyermek. Akár keresztény, akár humánus nevelésről van szó, nem zárható ki a szülők felelőssége. Így együttesen kell meghatároznunk feladatunkat a jövendő ifjúságának szellemi és lelki nevelése érdekében.
Tudni szeretnénk, hogy milyen a szülő, a hitoktatás és az iskola kapcsolata.
Ebben a hármas kapcsolatban egymás iránti elvárásokkal találkozunk. Mivel itt a hitoktatás van központban, a hitoktató az első elváró. Sem a szülők, sem az iskola segítsége nélkül nem tud áldásos munkát végezni. Mind a hitoktatónak, mind a gyermekeknek, akik egy iskolai közösségben vannak, érezniük kell a szülők támogató segítségét. Ezért kell összekapcsolódnia a hitoktatásnak az otthoni neveléssel. Igen nagy áldás, amikor az otthon és az iskola nevelése összhangban van. De sajnos sok esetben ez nem ilyen természetes. Vannak családok, szülők, akik számára teljesen közömbös gyermekük hitbeli nevelése.
A szóban forgó viszonyban, viszonyokban egyáltalán beszélhetünk-e valamilyen pozitív, konkrét összhangról?
Mivel Isten a gyermeket elsősorban a szülőkre bízta, így a felelősség is elsősorban az övék. Olvassuk a Mózes 5. könyvében. Ezek az ígék, melyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És itt álljunk meg egy pillanatra. Isten a maga parancsolatait elsősorban a szülők szívébe helyezte, hogy onnan áradjon a gyermekek felé. Majd így folytatja, gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, amikor felkelsz, és amikor lefekszel. Kérdezem, az iskolai neveléssel a szülők részére megszűnt volna ennek a parancsnak az érvénye? Sőt, inkább megerősödött, mert akár otthoni, akár iskolai nevelésről legyen szó, a gyermeknek éreznie kell mindkét irányból a feléje áradó szeretetet. Igazi összhangá akkor lesz ez a kapcsolat, ha ugyanaz a szeretet itatja át mind a szülőket, mind a hitoktatókat.
Rohanó világban élünk, állítják sokan, és így sajnos nem jut idő templomozásra.
A templomozás kifejezés a templomban eltöltött időre utal. Valóban, rohanó ember alig tud időt szánni erre. De ha például testileg megéhezik, a rohanó világban is csak szentel időt, hogy leüljön az asztalhoz, vagy lelki asztalra nincs szüksége, vagy nincs lelki éhsége, esetleg nem érzi. Hát sokszor ne is csodálkozzunk ezen, hiszen nap mint nap eteti ez a világ a maga sokszor ízléstelen és lelket fertőző értéktelenségeivel, és eszébe sem jut az erőt adó lelki táplálék.
Tiszteletes úr, ha már van hittanóra a szülőknek, tisztelet a kivétel, de ott van a helyük, a gyermekük mellett a templomban, az Istenházában.
Ott kellene legyen, és nem csak akkor, ha hittanra jár a gyermeke. Mert ha addig a gyermek nem látta szülei vallásos életét, ha nem mentek együtt Isten tiszteletekre, ha az otthonnak sem volt úgynevezett krisztusi keresztjén levegője, ne csodálkozzunk, hogy idegen számára az egyház, a templom és az Isten félelme. Ilyen esetben hiába adnak meg mindent egy gyermeknek, életének nincs alapja, nincs erőssége.
Ismerek olyan hitoktatót, aki megtartja ugyan az óráit, de a diákokkal a templomba már nem megy el. Erre a tényre gondolva milyen példamutatásról beszélhetünk?
Erre csak azt mondhatom, hogy az illető csak oktató. Keresztény életünknek legnagyobb buktatója az utasítás, a példanélküli tanítás, a menj és csináld, majd én is megyek ígérete. Pál apostol azt írja Timóteusnak, légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. Vigyázz magadra és a tanításra. Ha ezt megcselekszed, magad is megtartod, hallgatóidat is.
Az is elképzelhető, hogy a hitoktató valamikor épp pap, lelkész akart lenni, és ez valamiért nem sikerült, vagy nem jött össze neki. Lehet, hogy pont ezért nem is kíváncsi egyes templomok lelkészeinek prédikációira. Ennek azonban úgy hiszem, hogy minden bizonnyal a diákok látják akárát.
Ilyen esetről nem tudok, de olyanról már többet, hogy elvégezte az illető a teológiát, belekóstolt a lelkipásztori életbe, és amikor szembe találta magát akadályokkal, megaláztatással, más életformát választott. Később szívesen lett volna hitoktató, de már nem kapott lehetőséget. Esetleg, ha mégis, teszem fel. Vajon milyen példát mutathatott volna a tanítványainak? Nem hiába mondta Jézus, aki az eke szarvára veti a kezét, hátra ne tekintsen.
Lépjünk vissza az időben, akár egy fél évszázadot is. Akkoriban ugyanis egyes családokban és egyes családoknak tiltották a kátét, vagyis az akkor úgynevezett vallásórákat. Ma ez már nem így van.
A kommunizmusnak az ateizmus volt a töltete. Minden téren uralta a társadalmat. Törvényben rögzítette, hogy minden vallási tevékenység csak a templomon belül történhet, természetesen kivéve a temetéseket. Ez meghatározta a szolgálati lehetőségeket. Tiltva voltak a vallásórák, az ifjúsági órák, felnőtteknek a bibliaórák, családlátogatások, egy szóval minden, ami nem a templomi Isten tiszteletet jelentette. Lassan azért lazultak ezek a szigorítások, de azért a szemüket rajtunk tartották. Sok minden attól függött, hogy milyen volt a községi pártvezetőség kommunista átitatottsága. Azért beszélek inkább vidéki esetről, mert ott személyesen éltem át a dolgokat. Hadd mondjak egy példát. Csíkfalván, ahol a református templom párhuzamos volt a mellette elhaladó úttal, a falra hatalmas betűkkel fel volt írva a vallás ópiuma népnek. Ott díszelgett a fehér falon, és senki nem merte letörölni. Majd egy nagyon szomorú, tragikus haláleset mosta le ezt a gyalázatot. Ez az eset is igazolta, Istent nem lehet megcsúfolni, mert amit vet az ember, azt aratja is. Hasonló tragikus esetekre nem szeretnék még kitérni, pedig tudnék megsorolni. Maradjunk inkább a belső munkánk gátlóinál. Teljesen mindegy, hogy amit most elmondok, melyik egyházközségben történt. Karácsonyra készültünk. Vallásórás gyermekeink verseket, éneket tanultak. Házilag elkészített több mint 100 karácsonyi csomag már készen volt, és készültünk az esti ünnepélyre. Egyszer csak szól a telefon. A községi pártszervezet érdeklődik az ünnepi csomagosztás felől. Elmondtam, mire készülünk, hozzátéve azt is, hogy remélem, nem akarják meggátolni. Nem, de volt a válasz. Az ünnepélyünk szép csendesen lezajlott, két nap múlva behívattak a tanácsházához. Legalább 6-on vártak rám, és feladták a leckét. Hosszas lenne részletezni, de azt nagyon hangsúlyozták, hogy a csomagosztás, az iskola és a párt feladata. Kérdésemre már nem válaszoltak, hogy hát ezt a csomagosztási szokást nem az egyháztól vették át. Végül azt mondták, ígérjem meg, hogy téli fa ünnepét nem tartunk. Hát ez könnyű volt megígérni. Eddig is karácsonyfa ünnepéjünk volt, és nem téli fa. és a következő évben is ugyanígy megtartottuk, és vártuk nyilván, hogy na most mi lesz ezután. Karácsony harmadnapján jött is a levél, izgatottan bontom fel és olvasom. A néptanács vezetősége boldog új évet kíván a református egyháznak. Itt a rádióban is mondtam már, nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És végeztük tovább a dolgainkat. Nem nyíltam persze, volt, amikor titokban kellett valamit megtennünk. Például ifjokkal táborokat szerveztünk, persze az sem otthon, hanem valahol messzire elhúzódva egy-egy vidéken, vagy éppen nyaralóhelyen. Így éltettük a hitet, és erősítettük egymást.
Ön szerint kell-e, és ha igen, úgy, hogy lehet a Bibliát tanítani?
A válaszom rövid. Szívből szívbe. Akár a szülők, akár a vallástanár, vagy hitoktató igyekszik a Bibliát a gyermek lelkéhez közel vinni, csak a saját szívén keresztül tudja eljuttatni. Amint már idéztem, hadd ismételjem újra. Ezek az ígék legyenek a te szívedben, és a szívből kiáradva gyakoroljad ezekben a te fiaidat. És az is lényeges, hogy ne tanítsd, hanem gyakoroljad, azaz tedd azt, amit a bibliai tanítás tőled kér. Nem könnyű, de áldozattal jár, és bizony, csak így lesz eredmény.
A Biblia olvasása nem mindenkinek jön össze. Van, akinek van Bibliája, és van, akinek nincs. Mikor, hol és hogy kell elkezdeni a Biblia tanulását, olvasását?
Ma már az állam nem zúzza be a külföldről hozott Bibliákat, mint tette pár évtizeddel ezelőtt. Mindenkinek lehet Bibliája, ajándékba is kaphat bárki. De aki kézbe veszi és olvasni akarja, tudnia kell, hogy nem akármilyen könyv van a kezében. Benne Isten szava szól. Célja nem az, hogy tudásunkat növelje, hanem hogy megváltoztassa az életünket. Jakab apostol olyan tükörhöz hasonlítja, ami nem csak azt mutatja, hogy milyenek vagyunk, hanem azt is, hogy milyenekké kell lennünk. Ha valóban az a célunk, hogy megváltozzon az életünk, akkor imádkozva vegyük kézbe a Szentírást. Fiatalon vagy későbbi korban? Erre nézve nincs előírás. De minél hamarabb, annál jobb. Minél hamarabb megismerni Jézus Krisztust, annál jobb. Minél hamarabb megszabadulni bűneink büntetésétől, és lelki békességet, nyugalmat találni, ez minden földi értéknél többet ér. Ha kezdő Biblia olvasók vagyunk, vegyük az ószövetségi vagy újszövetségi történeteket, melyek könnyebben érthetőek, de nagyon ajánlatos a Jézus életét, tanításait, példázatait ismertető könyvek, mint Máté, Márk, Lukács evangéliuma, akár a Cselekedetek könyve. Akár fiatal, akár időskorban kezdi valaki a Bibliát olvasni, úgy vegye kézbe, mint egy neki címzett levelet, amit mindig érdeklődéssel olvas minden ember. Fiatalkorban senki ne gondolja, hogy ráérek. Az időskorú meg ne gondolja, hogy én már elkéstem. Isten ajándéka, az ő szeretete nincs korhatárhoz kötve.
Ki kell a gyermek, a diák kezébe adja a Bibliát? A hitoktató, a lelkész, a szülő?
A kérdésre nem tudok egyértelmű választ adni. Azt azonban hangsúlyoznám, hogy senki ne tegye erőszakkal. Azt tartanám a legjobbnak, ha maga a gyermek kérné és venné ki a szülő kezéből, illetve a hitoktató vagy a lelkész kezéből, hogy olvasni szeretné.
Lelkész úr, hit, magyarság, európaiság, hogyan tovább?
Csak csodálni tudom azt a felismerést, amit e három dologban több mint 450 évvel ezelőtt megláttak. Még a sorrend is lényeges. Az első az a hit. Az az erő, amely megtartja a magyarságunkat. Számunkra a hit és a magyarság együtt alapozza meg az európaiságunkat. Ezek olyan nemzeti értékek, melyek jövőnket biztosítják. Éppen ezért már eddig is hangsúlyoztuk, hogy a hitoktatás nem egy befejezett tény. A hitben való növekedésnek folyamatosnak kell lennie. Nem lehet az befejezni sem a konfirmációval, sem az érettségivel. Vannak lehetőségek ezeknek a folytatására és benne való épülésre. Utalnék arra is, hogy ahogy nem élhetem meg az európaiságomat vagy a magyarságomat önmagamban, csak közösségben, ugyanígy a hitnek is közösségre van szüksége. A hit önmagában elgyengül, még el is veszhet, de közösségben erősíti az egyént, legyőzhetetlenné teszi. Azért mondta a magyar miniszterelnök, csak a hitét vesztett embert lehet legyőzni.
Csáki úr, szép lassan a mai összhang végéhez érünk. Foglaljuk össze a beszélgetéseinket, a végső következtetések tehát.
Az elhangzott beszélgetéseink alapján sok kérdést érintettünk. Fő témánk a hitoktatás fontossága mind az iskolai, mind az egyházi közegekben. A keresztény hitünk olyan alap, ahogy Jézus hangsúlyozza, az a kőszikla, amely biztonságot ad annak, aki arra építi fel életét. Ezen az alapon állva őrizhetjük meg magyarságunkat és európaiságunkat. Ezen az alapon tudunk tántoríthatatlanul megállni, akár egyéni, akár közösségi életünket támadó viharokkal szemben. Utoljára hagytam, de ez a legfontosabb. Ezen a kősziklán állva vagyunk bizonyosak abban, hogy Isten a Krisztus keresztfán elszenvedett haláláért, amit helyettünk vállalt, ami bűneinkről soha többé meg nem emlékezik.
Köszönjük a válaszokat, a beszélgetést, és azt, hogy harmadszor is a vendégünk volt.
Számomra minden szolgálati alkalom éltető erő. Akkor volnék igazán elégedett és boldog, ha erőt tudnék sugározni a hallgatók számára, de ez nem tőlem függ. Amit én nem tehetek meg, kérjük, végezze el Isten szent lelke a hallgatókban. Én köszönöm Nagybódó Tibornak a meghívását, és kérem Isten áldását az összhang további műsoraira és a hallgatókra egyaránt. Békesség Istentől!
Köszönjük szépen, így legyen! Kedves hallgatók, az összhang végéhez értünk. Az esti gondolatunk helyett ma is Csáki Károly lelkipásztor mond el nekünk egy témánkhoz illő közös imádságot.
Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk elejtől fogva. Mikor másunk nem volt, csak könny és zsoltár, otthont keresve hajlékunk te voltál. Bibliás ősök sírja fölött állva, találjon a nép végre önmagára. Köszönjön meg mindent a védőkarnak, s legyen testvére magyar a magyarnak. Kegyelmes atyánk, népek közé szórva, te benned bíztunk elejtől fogva. Add, éljünk egymásért, és senki ellen, bárhol a földön, de Isten közelben. Amen.
Köszönjük szépen, és most már tényleg át kell adjuk a stúdiót. Csáki Károly nyugalmazott református lelkipásztor nevében is köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Elköszönök, az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.